Sziasztok, drága hallgatók! Ez itt a Mi a Fem Podcast, én Antónia vagyok.
Én pedig Luca.
És a mai epizódban beszélgetni fogunk a Párna Csata Podcast hostjaival, Viki és Julcsival, akik segítenek megfejteni a legújabb internetes szenzációt, az OnlyFans-t.
Konkrétan olyan szinten berobbant a karantén alatt ez az oldal, hogy tömegével írtatok DM-eket nekünk, hogy beszéljetek az OnlyFans jelenségről, kérlek, és őszintén, hogy fogalmam se volt róla, hogy ez micsoda, úgyhogy meg kellett kérdeznem a barátomat, hogy te hallottál az OnlyFansről, és utána néztünk együtt Google-en. Úgyhogy most már tudom, hogy Tim Stokely indította 2016-ban, és 50 millió felhasználója van az oldalnak, és azért különleges, mert ellentétben a legtöbb social media platformmal itt lehet pornográf tartalmakat megosztani.
És amúgy az is izgi tudni, hogy az oldalon legtöbbet keresők listáját nők vezetik. Mi pedig persze úgy éreztük, hogy itt az ideje egy girl talknak erről. Szóval, yes!
Fogadjátok sok szeretettel! A virtuális stúdiónkban, ami most jelenleg egy Zoom felvétel, de nagyon örülünk, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönjük szépen, vagyis a visszahívásunkat.
Mi köszönjük, sziasztok!
Sziasztok, nagyon jó végre veletek itt beszélgetni. Egy olyan témáról, ami nekem különösen izgalmas lesz, mert úgy érzem, hogy csak figyelni fogok arra, hogy ti miket mondtok, de nagyon, nagyon izgatott vagyok.
Miért érzed azt amúgy, hogy csak figyelni fogsz?
Mert én nem nagyon tudtam semmit erről az egészről azelőtt, hogy tiszt, így hallottam, meg láttam, de csak így ennyi, de hogy miről szól pontosan, meg hogy nem tudom, mi a lényege, arról nem. De aztán elmerültem benne nektek köszönhetően egy pár napra, is elég mélyre sikerült ásnom, úgyhogy ez biztos érdekes lesz.
Jó, de ez tök jó szerintem, hogy lesz egy olyan nézőpontunk is, aki így távolabbról csöppent bele.
Igen, de az a vicces, hogy én is kicsit ezt érzem. Hogy minél többet olvasok róla, annál több azt érzem, hogy nem, nincs igazán véleményem. Mert egy irányból ilyen, egy irányból olyan, hogy nem érzem azt, hogy aha, én ezt gondolom erről. És ezért is izgi, hogy beszélni fogunk róla, mert lehet, hogy a beszélgetés végére már lesz nagyon erős véleményem, de az is lehet, hogy nem.
Ez tök nehéz szerintem ebben az ilyen posztfaktuális világban, amiben élünk, hogy gyakorlatilag mindenre van egy érv, és mindenre aztán egy ellenérv. És nagyon nehéz, én is azt érzem, egy ilyen saját, konkrét, erős véleményt formálni, főleg egy olyan helyzetről, amiben nem voltam. És még kicsit, amikor készültem erre, akkor azt éreztem, hogy ez is valahol egy ilyen privilégium, hogy végülis úgy beszélünk egy témáról, méghozzá a szexmunkáról, és hogy az hogy transformálódott át az online térbe, hogy nem volt tapasztalatom, élményem, és még nagyjából a körülöttem élőknek se. Szóval bárkit megkérdeztem volna, vagy bárkit megkérdeztem, ugye azt mondta, hogy nem tudom. És ez az OnlyFans is nem egy ilyen nagyon új jelenség, és de inkább amúgy a hallgatóinktól értesültünk róla, így DM-be írtak nekünk, hogy beszéltek az OnlyFans jelenségről, és így. Szóval ti amúgy mit hallottatok róla először, vagy hogy így, igen, milyen kontextusban ismertétek meg?
Én valószínűleg onnan hallottam róla, hogy a livestream tartalomgyártás kapcsán ugye folyamatosan vannak ez a mi a szexuális tartalom, mi nem, mennyit lehet megmutatni, stb. És szerintem innen érkezett így a hírek, hogy ó, van ez az XY Twitch streamer, aki most indított egy OnlyFans-t, és valahogy így kúszott be, ugye, mert volt egy ilyen meglévő diskurzus arról, hogy egyébként online mennyit mutatsz tartalomgyártóként mondjuk a testedből, vagy hogy a tested milyen módon jelenik meg a tartalomban, meg magában a tartalom koncepciójában, és szerintem nekem innen kúszott be a dolog.
És te mennyit tudtál róla előző? Mert amikor így írtam neked, akkor azt mondtad, hogy hát nem nagyon tudom, hogy...
Én nem, kb. Twitteren láttam, amit nagyrészt csak nézelődőként használok egyébként, mert nem gyakran twittelek, de ott láttam néhány embert kiírni, hogy most már ők is elindítják az OnlyFans-t, mert hogy nincs más megoldás lassan erre a bevételszerzésre ezekben az időkben. Úgyhogy így ennyi kontextus volt meg nekem, de amit az előbb mondtál, ez egyébként annyira igaz, hogy amikor valamiről csak nagyon keveset tudunk, egy szalagcímet, vagy valamit látunk, akkor sokkal könnyebb egy erőteljes véleményt megfogalmazni róla, meg egy ítéletet mondani, de minél jobban beleásod magad, annál több árnyalata lesz az egésznek, és annál nehezebb így eldönteni, hogy most akkor én hogy állok ehhez az egészhez, úgyhogy lehet, hogy egyébként ugyanazon a véleményen leszünk a végére, csak nekem úgy általában ez a téma nem olyan, amivel sokat foglalkozok, de pont azért tökre érdekes. Ti hogy voltatok vele, amikor írtak erről, hogy beszéljetek róla? Szóval nektek mi volt az első benyomás mondjuk, vagy ahogy ti találkoztatok ezzel?
Én amúgy először Instagramon láttam, amikor például egy táncos csaj, akit követek, egy New Yorki táncos, akit imádok, ő kirakott egy ilyen posztot, hogy hey, ha szeretnétek többet látni ebből a táncból, akkor OnlyFans. Én meg így, okay, az mit jelent? És akkor rájöttem, hogy ott kirak ilyen szexi videókat, és amúgy is nagyon szexi már a Instagramja, szóval nem tudom, hogy hogyan tovább, de az érdekes, hogy az első érzésem az egy ilyen csalódottság volt, hogy így de miért? Tök jó táncos vagy. Nem tudom, hogy ezt miért éreztem. Csak hogy ez a, de nem kell neked levetkőznöd, de annyira jó vagy. Ez volt az első érzésem, nem tudom, ez az anyukám, vagy ez a jó kislány bennem, nem tudom, de ez érdekes, hogy ezt éreztem először.
Egyébként ugyanez belőlem is az anyuka jött ki, hogy jaj, de hát miért kell vetkőzni, ne ezzel keres pénzt, hogy most itt levetkőzöl, és ez ugye nyilván teljesen külön választandó attól, akinek ez a munkája, tehát a szexmunkások, akik elvesztették a 2020-ban a munkájukat, meg, tehát hogy ez két teljesen külön téma, de igen. Az első reakcióm nekem is az volt, hogy Jézusom, kislányom, nem kell levetkőzni, meg miért.
De igen, pont jó, hogy ezt mondod, hogy mennyire külön van az átlagember, meg a szexmunkás is, holott valójában ez nem így van, tehát hogy a szexmunkás is ugyanúgy egy ember, és csak hogy van ez a nagyon fura megkülönböztetés, hogy a szexmunkásnak miért oké megmutatni a testét online, az alapvetően a pénzének nagy részét nem szexmunkából kereső embernek, meg miért fura, meg miért gondoljuk azt, hogy nem kell.
Jó, én most itt nyilván azokra gondolok, hogyha egy felnőtt nő el tudja dönteni, felelősség teljesen döntést tud hozni, hogy én ezt meg akarom tenni, én erre büszke vagyok, és kész. És akkor az tök jó, az power to you, de hogyha arról van szó, hogy egy 17 éves kislány, nem tudom, amúgy van-e korhatár az OnlyFans.
Van, illetve,
tudom, hogy van, de azt is tudom, hogy többen ezt simán át tudják ugrani, és ki tudják cselezni.
Igen, de most már nem, mert most már a személyedet be kell különni.
De most mindegy, igazából egy 19 éves is én inkább még kislánynak nevezek ahhoz, hogy ő ezt tényleg úgy el tudja dönteni, hogy ezt átgondolta, és a jövőjére vonatkozóan ezzel kapcsolatban egy olyan döntést tud hozni, amit nem fog megbánni. Tehát én ilyen szempontból teszek különbséget közöttük, hogyha valakinek ez a munkája, és ebből él, akkor ő tudja azt, hogy ez az egész mivel jár. De az, aki azt látja, hogy hú, ez egy új trend, és most ebből gyorsan pénzt fogok keresni, az lehet, hogy nem gondolja ezt át annyira, és őket féltem anyukaként. Nem azt mondta, hogy a szexmunkás.
Abszolút értem, igen. Hogy mit mondtál, csak szerintem a legtöbb ember, amikor ilyenekről van szó, akkor egy ilyen nagyon éles határt választ, hogy vagy szexmunkás vagy pedig nem utogasd magad, mert abból baj lehet.
Igen, igen, igen. És valahogy ezt lépi át kicsit az OnlyFans nekem, ez a nagyon érdekes benne, nem, hogy egy ilyen szürke zónába tereli tulajdonképpen azt, amiről eddig azt gondoltuk, hogy fekete és fehér. De amikor először találkoztam vele, egyrészt ugye igen, írtak DM-be, másrészt meg a Beyoncé-nak van ez az új remixen Megan Thee Stallion-nel és a Savage című szám, és ott mondja, hogy she might start an OnlyFans, vagy valami ilyesmi. És akkor így nekem így ilyen egyrészt csalódás volt, hogy most komolyan így lefizették. Mert tudjátok, egyre több rapperrel meg énekessel van az, hogy egy márka megfizeti, és akkor beleénekli a számba, vagy belereppeli a számba azt az adott márkát. És egy kicsit ez nekem ilyen fura volt, hogy Hogy most már így átcsúszott a zeneiparban is ez a fajta ilyen brandingelés, vagy nem tudom, és akkor úgy voltam, hogy jó, hát hogyha a Beyoncé-ről beszélhet, akkor nekünk is kell, kész, vége. Most már ez jelent valamit, és nekem is volt benne egy ilyen kettőség, mert én is követtem, tök jó, amit Antonia Story mondtál, én is követtem egy költőcsajt, aki egyébként meg tudom, hogy volt escort múltja, és ő azt csinálta egy Instagramon, amerikai csaj, hogy minden nap azt hiszem egy új szót kiírt Instagramra, szexi fotókkal, de hogy minden nap egy új szót, amit általában a közember nem ismer. És nagyon edukatív, nagyon jó volt, és aztán utána egyre, látom, hogy egyre erotikusabb képeket rak ki, ahogy így, nem tudom, egyre mentünk bele a pandémiába, és aztán belinkelte, hogy amúgy ez az OnlyFans oldalam. És bennem is volt kicsit egy ilyen dolog, hogy de tudom, hogy erre társadalmilag is így kondicionálva vagyunk kicsit, hogy amikor az ember elkezd mondjuk szexmunkára gondolni, vagy valaki abba átmegy, és először csak modellkedik, aztán erotikus fotó, aztán pornózik, akkor van a többségi társadalomnak egy ilyen csalódottság érzete, úgy egységesen azt mondjuk, hogy tehát, hogy ezt tudom, hogy ez egy nagyon tipikus reakció, úgyhogy utána meg én is megvizsgáltam a reakciómat, és tovább nyomoztam, mint ti.
Szerintem tök fontos amúgy leszögezni, hogy maga az OnlyFans az nem egy szexmunka platform, tehát, hogy mindenki egyből erre asszociál, és nyilván most már a felhasználóknak, egyébként a tartalomgyártóknak a nagy része erre használja, ami viszont a pandémiára volt egy reakció, de hogy alapvetően ez azért jött létre, hogy a tartalomgyártók közvetlenül tudjanak pénzt keresni azzal, hogy a követőik fizetnek a tartalomért. Ez alapvetően nem egy új jelenség, tehát hogy erre lehet donételni, van a Patreon, stb. Csak az OnlyFans ezt egy sokkal, nem tudom, egyszerűbben hát érthető és könnyebben elérhető dologgá tette, és hogy valójában ezt az adományozó rendszert, vagy ezt a havi előfizetés rendszert egy ilyen social media oldalba oltotta, de hogy rengeteg nagyon sikeres tartalomgyártó van az OnlyFans-en, aki nem csak, hogy nem szexmunkás, mert hogy nyilván vannak az alapvetően szinte pornós jellegű tartalmak is, de hogy nem is ez a szexi fotókat kirakó, hanem ténylegesen a receptes főzős videó és társai. Csak ez is kialakult, hogy arra asszociálunk azokra az emberekre, akik ezt a szexmunka valamilyen formájára használják.
Meg nem tudom, ez tök érdekes az, amit mondhatok, ez a pandémia dolog, mert hogy nekem több ismerősöm is volt, aki azt mondta, hogy na jó, hát akkor itt bezárt minden, kész vége a világnak, akkor indítsunk egy OnlyFans-t. Tehát, hogy nekem az egy kicsit egy ilyen más dolog, nem? Amikor úgy végső elkeseredettségedben fordulsz az erotikus munkához.
Nem is feltétlenül szerintem végső elkeseredettségben, hanem egész egyszerűen az eddig végezhető munkák egy része a járványhelyzet miatt nem végezhetővé vált, és például a szexmunka is ilyen, tehát hogy nyilván oltások, szűrések, stb., de hogy pont ugyanúgy, mint a filmipar ezt megszenvedte, ugyanúgy a pornóipar is megszenvedte, és kellett erre találni egy olyan alternatívát, hogy emberek gyakorlatilag szinte azonos tevékenységből csak online tudjanak pénzt keresni, és ez egyébként szerintem a munkavilágában minden szegmensben megjelenik, hogy egyre inkább afelé fordultak az emberek, hogy oké, nem tudom végezni a munkámat most úgy, ahogy eddig végeztem, akkor keresnem kell egy olyan online megfelelőt, amivel ugyanúgy tudok bevételt szerezni, szóval a nagyobb része igazából ezzel indult szerintem, hogy végül ilyen szexmunka platformá vált az OnlyFans gyakorlatilag a fejekben, hogy nagyon sokan, akik mondjuk striptease táncosok voltak, vagy bármilyen jellegű pornóiparban dolgoztak, ők voltak azok, akik felismerték, hogy oké, de ez egy jó hely arra, hogy online végezzem, és tudjak ugyanúgy pénzt keresni belőle.
Igen, de szerintem ez pont, hogy ez a jó oldala. Tehát az, hogy ő nekik erre lett egy platformjuk, viszont ha már itt tartunk, igen. Egyrészt, amit te is mondtál, Luca, szerintem, vagy nem tudom, én úgy értettem, hogy arra is gondolsz, hogy akinek teljesen más munkája volt, és azt veszítette
így van,
el,
igen.
Ő kényszerül mondjuk erre, és nyilván ez megint egy külön topik, de ami még nagyon fontos ebben, hogy én olyan videókat néztem meg egyébként, a legnézettebb OnlyFans videók, ami így a 8000 dollárt kerestem egy hónap alatt, meg mit tudom én, ilyenek vannak, ami a nagy nézettségű influencerek, akik mondjuk bármi másról beszéltek eddig, beautyról, vagy lifestyle, tök mindegy, milyen tartalmat gyártottak, de semmi közük nem volt a szexmunkához, és ők mentek át az OnlyFans-re, és ha meg már itt tartunk, akkor itt megint az merül fel, hogy őket fogják a legtöbben nézni, mert ők ismertek már valahonnan máshonnan, és ők kvázi így elveszik a lehetőséget, meg a nézőket olyanoktól, akiknek meg ez a munkája alapból, és ezt akarják folytatni.
Hát szerintem ez minden platform esetében úgy van. Egyébként az OnlyFans-nél pont néztem ilyen statisztikákat is, hogy azt hiszem a top 10 kreátor az OnlyFans bevételeknek a 30%-át viszi el. De hogy ez szerintem minden platformon így van, hogy természetesen a legnagyobb tartalomgyártók elvisznek mindent, és az OnlyFans esetében is az volt a kérdés, hogy ki az, aki korábban ott volt, ki az, aki több tartalmat gyártott, ki az, aki jobb tartalmat gyártott, tehát persze előnnyel indult, meg része is az OnlyFans marketingednek az, hogy a többi social felületedet használd, de szerintem nem az történt csak, hogy hirtelen átvándoroltak az influencerek, hanem az csak egy nagyon kis részlete ennek.
Uh-huh. Mm. Igen. Mondjuk az nekem tetszik, hogy valami, amit mondtatok, hogy nem tudom hány százalékot, hogy a top birtokolja 30%-ot a bevételnek, hát ez így van a való életben is egyébként, nem? Tehát, hogy a crème de la crème viszi a világ bevételének a nagy százalékát, szóval, hogy semmi új nem történt ott, de hogy igen, tehát, hogy amiről beszéltél, Júlcs, hogy a gentrifikációja annak az egész platformnak, hát ez... igazándiból zajlik mindenütt, végülis kerületeknél, lakónegyedeknél, mindenhol, ahol jön valaki a topról, és aztán elszívja a kis alaknak a bevételét.
Volt ez a Bella Thorne scam, ezt hallottátok?
Mm-hmm. Aha.
A Bella Thorne, aki Disneyben kezdte amúgy 22 éves, tök fiatal csaj, és a fél karriere az a Disney volt, és aztán ő kirakott egy videót, hogy... hát, hogy OnlyFans-en majd lehet többet látni belőle, és azt hiszem 24 órán belül 1 milliót keresett csak azon, hogy emberek feliratkoztak erre.
Nagyon durva.
Miután ígérte, hogy még nem tudom, azt hiszem 200 extra dollárért majd fognak látni róla mesztelen fotókat, kurva sokan feliratkoztak arra, és kifizették, és aztán nem jöttek a mesztelen fotók. És akkor hát az történt, hogy OnlyFansnek vissza kellett fizetni a pénzt a sok embernek, aki panaszkodott. És akkor rájöttek, hogy ez így nem fog működni, és kell egy max határ, hogy szóval they changed their regulations, ezt nem tudom mondani magyarul, hogy változtatták a
szabályzaton.
Igen. És lett egy ilyen max, hogy mondjuk nem lehet azt mondani, hogy én szeretném látni a csöcseidet, 500 dollárt fizetek, hanem van egy max 100 dollár, ami azt jelenti, hogy mindenki, aki eddig mondjuk 500 dollárt kért, és mondjuk ebből élt, az most már a Bella Thorne miatt nem tud annyit keresni. Szóval akkor sokan így a szexiparból panaszkodtak, és volt egy ilyen szkelme körül, hogy ez elég gáz, hogy ő így bejött, és azután sok...
Bérkorlátozás történt gyakorlatilag.
A Bella Thorne miatt. Köszönjük szépen.
Igen.
De azt hallottam egyébként, hogy nem csak ez a korlátozás lett, hanem még valami olyasmi is, hogy a kifizetéseket is eltolták. Tehát, hogy eddig sokkal hamarabb kifizették az OnlyFans-es bevételedet, és a Bella Thorne miatt kitolták a kifizetéseket is, hogy először megnézzék, hogy ugye nem jön-e vissza panasz arról a tartalomról, amit te megosztottál, és csak egy bizonyos idő után, az talán hónapforduló után fizetik ki. Tehát, hogy ez ilyen duplán szar.
Igen, de nagyon sokáig egyébként az oldal indulása után, meg amikor így nagyon felkapott lett, és egyre többen elkezdtek tartalmat gyártani rá, akkor volt egy ilyen pletyka, hogy ez az egész scam, mert hogy embereket nem fizettek ki, stb. Neked kellett egyesével utána járni, e-mailt írogatni, hogy de hol van a pénzem, stb. A másik része pedig ennek az, hogy nagyon sok bank elkezdte ilyen suspicious activity-nek jelölni ezt, tehát, hogy ilyen gyanús tevékenységnek, és visszatartották az embereknek a pénzét, és igazolni kellett, hogy ez a bevételed honnan van, és csak azután kaptad meg a bankodtól, nem csak az OnlyFans-től. Tehát sok esetben ez is egy teljesen új modell, amit valahogy így pénzügyi szempontból is ki kell taposni, hogy tudjon működni.
Uh-huh. Meg egyébként, ha már itt tartunk, nem tudom, szerintetek ez a 20%, amit levesz az OnlyFans minden egyes kifizetés. Szerintem igen, ez egy kicsit azért durva, nem?
Hát ez strici, igen.
De azért alapvetően én azért nem tartom soknak, mert a más ilyen adományozós oldalak is a legtöbb, amilyen havi előfizetéses, az levesz tőled legalább 10%-ot.
Na jó, de nem mindegy.
Nyilván vannak szintezések is abban, hogy mennyit keresel, mennyi támogatód van, stb., hogy mennyit vesz le. De hogyha megnézed például a Twitch-nél, ott ugye mondjuk 5 euró a havi előfizetés, annak gyakorlatilag a felét kapod meg, mert a másik fele az az adó plusz, ugye ő szolgáltatást biztosít az előfizetőknek, hogy mondjuk emotot használj, meg ilyesmi. De hogy az OnlyFansnek ugyanígy van egy szolgáltatás része, ami maga a platform, meg maga az egész mögött lévő nem csak technikai, de gazdasági modell is.
Persze, nem azt mondom, hogy legyen ingyen, csak szerintem a 20% az kicsit heavy, még ahhoz képest is.
Igen, elég durva. Meg hát végülis te viszed vására a bőr. Mert nem tudom, hogy egy kobi vagy egy strici mennyit venne le, nyilván többet. Tehát, hogy még így is jól járunk, csak mármint, hogy jól jár az illető, aki OnlyFans-en regisztrál, csak hogy igen, azért ez durva, mert te viszed vására a bőrödet, és például, amit mondtál, Zsulcsi, hogy vajon egy 19 éves lány mondjuk tisztában van a jövőbeli következményeivel, tök sok olyan sztorit olvastam, ilyen visszaéléses történetet, amiben az volt, hogy oké, megmutatod magadat, eldöntöd, hogy mennyit éppen a testedből, de hogy vannak, főleg most a pandémia alatt, konkrétan olyan emberek, akik ilyen megszállott obszesszív módon elkezdenek zaklatni téged, és nem elégszenek meg azzal, amit te mutattál, és stb. Hát stb. Az. Szóval, hogy konkrétan stalkingolnak, vagy a virtuális térben, de olyan eset is volt, hogy nem csak a virtuális térben szerelmesek lesznek, és társai, szóval, hogy igen. Nagyon veszélyes.
OnlyFans az nem csak, szóval nem csak úgy keresel pénzt, hogy kiraksz videókat, fotókat, hanem úgy is, hogy DM-ben beszélsz emberekkel. Uh-huh. Szóval, hogy ott jönnek a kérések, és ez is az egyik nagy pluszja OnlyFansnek, vagy ezt szeretik az emberek, hogy direkt beszélhetsz, vagy közvetlen beszélhetsz a kedvenc pornosztárral.
Ja, hogy ilyen személyre szabott.
Igen, és ez itt például nagyon komplikált, mert persze tök jó, hogy autonómia van, és pornosztárok, vagy influencerek, vagy akárki eldöntheti pontosan, hogy mit akar kirakni, és hogyan. És persze van egy 18 éves határ, szóval nem lehet 18 év alatt, viszont erről is sok cikk van, hogy fiatalok mégis sikerül nekik csinálni egy profilt, és aztán ott jönnek az üzenetek, jönnek a kérések, ha még ennyit mutatsz, akkor még ennyit kapsz, és már ott már nagyon mély víz.
Igen, és az a baj, hogy egy bármilyen más platformon nem kell levetkőznöd se ahhoz, hogy ilyeneket kapjál időnként, és én nem tudom, hogy ezt mennyire táplálja most ez az új rendszer, tehát, hogy akik ott vannak OnlyFans-en, és mondjuk pont ilyenek, hogy nem elég semmi, hanem még megyek, és egyébként egy sima garbós, farmeres képre is odaírok egy ilyet, vagy írok egy üzenetet, őket most nem fogja ez még inkább, tehát, hogy nem fogja fokozni ezt az egészet, az, hogy most van külön egy platform, ami így működik, és őket nem fogja érdekelni, igen, hogy valaki szexmunkás, vagy valaki oda van regisztrálva. Én egy olyan lánynak a YouTube videóit néztem meg, aki csak a lábairól rakott ki képeket, meg ugye ez a lábfét is volt, és ő ebből keresett végtelen mennyiségű pénzt, tehát, hogy nem a mesztelenkedés, de egy olyan fétist szolgált ki, aminek sok rajongója van, mondjuk így, tehát, hogy pont ez a baj, hogy a saját helyén kezelni mindent oké, csak én attól félek a leginkább, hogy ez egyébként is jelen van máshol, és nem lesz-e most ettől még jobban jelen, vagy hogy nem fogja ezt a fajta viselkedést legitimizálni, úgymond.
Nagyon jó, hogy mondtátok, főleg, hogy ezek az üzenetek meg ilyesmi is része, mert hogyha megnézzük például a médiában, akkor valahol a pornó és a sima emberi szex között, de nem tudom, a kettő között valahol pontosan ugyanazt teremti meg, ugyanazt a köztes állapotot, mint egy sima ember, meg a televízió között a YouTube. Tehát, hogy a legtöbb embert, hogyha megkérdezel, hogy miért, és erről valami felmérést láttam, de nem fogom tudni idézni, de az volt a konklúziója, hogy a legtöbb ember, aki használja az OnlyFans-t, az pontosan azért használja, mert egyrészt pornóból végtelen mennyiségű, de hogy teljesen személytelen, viszont az OnlyFans-en pedig úgy tud szexuális tartalmat kapni, hogy pontosan ezt a girl next door érzetet kapja meg, hogy tud kommunikálni ezzel az adott emberrel, és tud felé kéréseket intézni. Ami alapvetően nem a rendszer rossz, hanem hogy mindig is lesznek olyan emberek, akik ezeket a rendszereket, mint például ugyanúgy a YouTube komment szekciót, vagy az Insta DM-eket, vagy stb. Bullyingra fogja használni. Szóval, hogy nem, a rendszer alapjaiba véve nem rossz, hanem vannak emberek, akik ezt rosszra használják.
Hát igen, meg nem arról van szó, hogy kicsit így a modern ember, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogy el van idegenedve, tehát hogy az emberi kapcsolatai sokunknak, főleg most így a bezártság alatt picit úgy elkorcsosultak, vagy elmagányosodtak, és hogy emiatt nagyon vágyunk erre az ilyen személyes, personalizált kontaktra, és főleg a szexuális térben, ami fokozottan ugye az intimitás igényedet hivatott kielégíteni, talán ez egy ilyen breach, csak pont ezért veszélyes, mert hogy van egy ilyen illúziója, nem? Tehát, hogy van azt mondom, valami olyan opció OnlyFans-en, hogy felbérelhetsz valakit, mint egy ilyen barátnő, egy ilyen girlfriend egy napra, és akkor úgy üzeneteztek, meg úgy beszélgettek, mintha a csajod lenne kvázi, és ugye ez nagyon veszélyes, mert hogy aki, tehát hogy erre pszichésen nagyon rá lehet pörögni, főleg az, aki fokozottan hajlamos erre, és így ebből a szempontból igen, ez lehet egy ilyen gyűjtőhely a creepsnek. Nem tudom, én ettől nagyon paráznék.
Ez a ráfüggés erre a dologra, ez ráadásul tökre két oldalú, mert nyilván a tartalomfogyasztó rá tud függni erre, viszont a tartalomgyártó pedig olyan lassan tud ebbe belecsúszni, hogy szép lassan, csak mindig egy nagyon picivel, nagyon picivel, nagyon picivel többet ad, hogy lehet, hogy amikor elkezdett tartalmat gyártani, akkor lefektette a saját szabályait, hogy meddig megy el, de ezeket a szabályokat mindig csak annyival picivel tágította, hogy nem vette feltétlenül észre, hogy mennyire hatalmas nagy a különbség az eredeti célja és eredeti szabályrendszere, és a között, amilyen tevékenységet mondjuk most végez.
Hát igen, meg itt a pénz, tehát hogyha azt látja, hogy úristen, ebből tényleg keresek pénzt, az szerintem nagyon könnyen el tudja ködösíteni az embert, és hogy úgy könnyen, hogy mondjam, elfelejteni nem tudja, de pont ez, amit mondasz, hogy szép fokozatosan, hogy jó, hát ez még belefér, és aztán csak lehet, hogy ott van, hogy basszus, ennek nem kellett volna beleférnie, és utólag megbánja. De ami a másik, és amúgy ide kötődik, hogy ti, ha mégis úgy döntenétek, hogy regisztráltok erre az oldalra, nem félnétek tőle iszonyatosan, hogy kikerülnek onnan ezek a tartalmak? Mert én tudom azt, meg láttam, videókban is beszéltek erről, hogy nagyon le vannak védve, meg hogy mit tudom én, van valami rendszer, de hogy már attól félünk, hogy Jézusom, ha a felhőben felrakott képeim kijutnak az internetre, mi lesz? Nem az, hogy te feltöltöd az internetre ezeket a képeket, és hiába egy adott platformra szánod azt, és valamennyire megvan védve az, hogy ne kerüljön ki onnan, de hogy én nem hinném azt így átlagemberként, hogy erre van olyan garancia, amiben 100%-osan megbízhatok. Mm.
Erre nincs garancia, és ez egy létező nagyon nagy probléma az OnlyFans tartalomgyártóknál.
Ja.
Hogy gyakorlatilag amiért más fizet, azt ingyen van, aki kiszolgáltatja az internetnek.
Ha már csinálnék a lábamról egy fotót, és keresnék pár száz dollárt, onnantól nekem már mindegy lenne, hogyha Mr. X megnézte Kaliforniából, vagy még minden haverja is, és valami oldalon.
Oké, de pont ez az, hogy én nagyon sokat gondolkodtam rajta, és igen, itt vannak azok a határok, hogy jó, nekem teljesen oké, hogy a világ másik felén valaki megnézi a lábamról a fotót, és fizet érte, hát ez kurva jó, egy csomó pénzt kapok, miért ne csinálnám? De hogy abban a pillanatban, hogy ezt amúgy a közvetlen, valahol egy kicsit ez, de hogyha meg a közvetlen környezetembe nézek, és mondjuk arról van szó, hogy valaki olyan látja, akit ismerek, vagy ez nagyon furán hangzik, vagy valaki olyan, aki ismer engem, megtudja, hogy én ezt csinálom, akkor az már teljesen más.
Igen. Szóval, ha anonim lehetnél, biztosan, garantált anonimitás.
Nekem lesz egy OnlyFans-om, jövő héten fogom indítani, és az lesz a neve, hogy Pussy and Feet, és csak a macskám lábáról lesznek fotók.
Ha az nem foglalt már, akkor nagyon szerencsés vagy.
Szerintem biztos, hogy van egy jó ilyen.
Nem baj, és tudom, hogy most ezt így előre bejelentem, hogy ez egy scam lesz, de meg akarom próbálni, hogy hány ember fizetne havi 25 dollárt azért, hogy a macskám lábáról nézzen képeket.
Ja, hogy csak a macskád lábára.
Igen, pussy and feet, mert okay. Hogy a pussy a macskám, és a feet az meg a...
Az van, hogy nem akarom tudni a választ erre a kérdésre.
És de már mint érted, hát akkor miért ne tenném, hogyha kereshetnék vele egy csomó pénzt?
Az a kérdés, hogy a macskád, ezt leokézte.
A macskámnak nincsenek személyiségi jogai, ez már más kérdés az érzelmi része, hogy én mennyire akarom őt kiárusítani, de hogy itt vannak ezek a szürke zónák, amiket nem tudom eldönteni, hogy bevállalnám, vagy nem vállalnám be, hogy később megbánnám, vagy nem bánnám meg. És ezek úgy, hogy nem az én testemről beszélünk, és nem egy 19 éves lány vagyok, aki nem tudja felmérni. Szóval úgy gondolom, hogy azért így viszonylag objektíven fel tudom mérni, mégis annyi bizonytalanság van benne, hogy nem tudom, hogy nem tudom saját magamnak megmondani, hogy oké lenne, ha ezt csinálnám, vagy nem lenne oké. És az egészben szerintem ez a veszély, hogy annyira szürke, mind technikai oldalról, mind pedig pszichológiai oldalról, hogy nagyon sok káros következménye lehet, nagyon sok pozitív következménye is lehet, de nagyon sok káros is, és egy ilyen risk managementet kell igazából csinálnod, hogy mennyit nyerthetsz, mennyit veszíthetsz, és hogy mi az a kockázat, amit te még bevállalsz.
Igen, mert szerintem mindenki lenézett a lábára valamikor is, gondolt, hogy beleférne.
Ez megérhet 100 dolcsit, ez a láb.
Szóval, hogy csak egy ilyen másodpercre, csak egy ilyen
Ezt akartam kérdezni, tök kíváncsi vagyok már, hogy azért ti csajok már régóta benne vagytok a digitális tartalomgyártásban, nem most kezdtétek, és tökre érdekel, hogy nektek voltak-e ilyen online, tehát nem szexuális tartalmakat gyártotok. Volt-e ilyen online stalkeretek?
Bocsánat, nem a stalker, de hogy egyrészt persze voltak olyanok, akik lábfotókat kértek, viszont tőlem egyszer, igen, többen is. Viszont...
Akkor wow. Neked van potenciál ebben.
Abszolút. És egyébként nem véletlenül ezért írtam rád egyszer, amikor csináltál egy ilyen esti rutinos, vagy nem tudom milyen videót, és volt benne egy olyan kép, ahogy így kilépsz a zuhanyzóból, és hogy csak a lábad, ahogy a zuhanyból kilépsz a szőnyegre.
Senki nem fizetett.
És az jutott eszembe, hogy wow, ezzel kereshettem volna egy csomó pénzt, ha ezt megcsinálom.
De a lényeg, menjen, kifotózták.
Igen. Hogy nekem írt valaki, hogy érdeklődött, hogy lesz-e OnlyFans oldalam, akár csak ilyen visszafogott képekkel is, mert hogy ő nagyon szívesen előfizetne. És ezt nyilván azonnal screenshotoltam, és egy csomó barátomnak elküldtem, hogy úristen, nézzétek meg, mit kaptam. És Julcsi, a férjed mondta azt hiszem, hogy még sose látta, hogy valakinek ennyire úriemberesen felállt volna a farka valamire. Hogy így tényleg...
Ő teljesen komolyan gondolta,
hogy ő fizetne azért, hogyha nem is mesztelen képeket, de mondjuk ilyen szexibb képeket láthasson rólam.
Nem tudom, hogy az a...
Valahol így, igen, de hogy közben meg...
Nem tudom, miért ez jött ki, de valahogy ez... Tehát, ha illed el...
Meg is anya benned.
Édesem!
Még tanul.
Nekem az a durva, hogy nem nagyon, de hogy én még dickpiket se kaptam soha. Amit már többször elmondtam, úgyhogy ezzel nem fogom elrontani ezt a...
Elmondjam a szokásos dickpik sztorimat. Nagyon sok Insta képet kapok, és ugye, hogyha ismeretlentől kapsz Insta némbe képet, akkor rá kell teppelned, hogy lásd a képet, különben így el van homályosítva. És pont mondtam az öcsének, hogy én nagyon sok képet kapok, mert az emberek a macskáikról küldenek képet, és ez mennyire király, hogy még soha egyetlen egyszer sem kaptam dickpiket. Nézd, és így rányomtam, és egy dickpik volt, és ez volt az egyetlen egy alkalom, amikor dickpiket kaptam. Létszínek küldjetek dickpiket.
Ja, én se kérek, nem azért mondtam, csak nekem egy ilyen sztorim van. Csak
én fizetnék érte.
Majd amúgy erről is beszéljünk, mert elolvastam egy cikket a férfiakról, akik az OnlyFans-en vannak, és tök jó volt, de csak ezt még gyorsan elmesélem. Volt nekem egy olyan, nekem nyilván nagyrészt nők a követőim, és akikkel beszélni szoktam, van néhány férfi is, de azért az nem annyira jellemző, és volt egy srác, aki egy időben viszonylag gyakran írt, és minden témához hozzászólt, és nem tudtam, hogy most így mik a szándékai, hogy ő most tényleg csak érdekli a téma, és érted, sorozatokról, meg ilyenekről beszéltünk, tehát érdekelheti, bármi érdekelheti, de hogy egy ideig ilyen nagyon furcsa volt, és ilyen, sokkal ilyen visszafogottabban válaszoltam neki, mint mondjuk egy lánynak írtam volna, és aztán kiderült egy pár hét hónap múlva, hogy igazából nagyon meleg, és annyira megfordult bennem, hogy Jézusom, hát akkor szeretlek, imádlak, küldöm a szívecskéket, meg minden, de hogy ezt ugye nem tudtam alapból, és az volt az alap hozzáállásom, hogy hú, most nyomul rám, vagy most tényleg csak érdekli a téma, mert hogy nem, hogy mondjam, így vagyunk beállítva, ami nagyon rossz, de hogy utólag ilyen tök hülyén éreztem magam, hogy miért vagyok távolságtartó veled, amikor egyáltalán nem arról van szó, amiről amúgy lehetne, hogy szó van, és ilyen.
Igen, szerintem ez egy teljesen természetes prekoncepció, hogyha kiraksz a lábadról egy képet az internetre, akkor eszedbe jut, hogy biztos lesz, aki kiveri rá.
Ezt most az arra reagáltad, amit én mondtam benne.
Nincs meg a kapcsolat. Hanem az, hogy félsz egy ilyen helyzettől. Igen,
hát nagyon gyakori, vagy ha azt tapasztaltuk már nagyon-nagyon sokszor, hogyha egy férfi leszólít, vagy beszél velünk, akkor van egy hátsó terve. Akkor persze nehéz elhinni azt, hogy valaki tényleg csak a nem tudom milyen sorozatról szeretne veled beszélni, viszont milyen jó, amikor ember rájön, hogy meleg.
És nem jelent veszélyt ezáltal.
És közben amúgy csak kéne, hogy vetted, hogy érted, nem. Tudnia kéne egy nőnek meg egy férfinak úgy beszélnie, csak nem erre persze. Vagyunk tényleg kondicionálva.
De figyelj, te ez... válaszoltál, és azért tartottad azt a kapcsolatot, vagy nem tudom, hogy kapcsolata, amikor online ír az ember, de hogy azért kedves voltál, tartottad, és attól még nem fura szerintem, hogy ott van benned azért egy ilyen gondolat, hogy vajon ő most reménykedik valamibe. Ez szerintem teljesen oké, de legalább így érdemes agyalni rajta, hogy oké, ez miért van így, meg de kár, hogy így van. De...
Csak jó lenne, ha ez egy sokkal természetesebb dolog lehetne, és nem kéne ilyeneken,
abszolút.
Nem kéne óvatosnak lenni, hogy nem tudom.
Igen.
De az OnlyFans-zel kapcsolatban, meg simán ez is egy tök jó kérdés, hogy mennyire, minek ment oda, az, hogy hogyha elkezdesz erotikus tartalmat gyártani, akkor nyilván várhatod, hogy az emberek azt fogják írni majd üzenetekbe, hogy hey, mutasd meg a pinád, de hogy mennyire van ebbe is benne az, hogy ez mennyire várhatod, és ez mikor fordul át zaklatásba is, hogy mennyire érezheted magad ilyenkor áldozatnak, és mennyire érezheted magad ilyenkor hibásnak.
Basszus,
amiatt, hogy ez megtörtént veled.
Milyen lehet az, hogyha a barátaid fizetnek neked azért?
Van egy csaj, és egy videója is van.
Vagy a tanárod, vagy tehát valami olyan ember, aki értem, de hogy ez benne van, hogy ismered személyesen azt az embert, és mondjuk nem tudod, hogy ő az, vagy még tudod is, hogy ő az. Az hogy lehet lekezelni? Még akkor is, ha eldöntöd, hogy te ezt csinálod, tök más idegeneknek ezt.
Igen, ez durva lehet.
De bennetek felmerült már, hogy...
Még ma látták,
hogy kirakjatok fotót a lábatokról OnlyFans-re.
Most nagyon kerül.
Nekem volt egy szitu, amikor 15 voltam, és el akartam adni egy pár cipőt, ami ilyen nagyon magas sarkú volt, amit vettem egy ilyen táncos boltban. Jó, mindegy. Kicsit rosszul hangzik, de... Vagy kinek hangzik rosszul. Mindegy. Na, el akartam adni ezt a cipőt, és egy ilyen svéd vatera oldalon kiraktam. Együtt a lábaimmal, de én 15 voltam, naív voltam, nem gondoltam erre. És ott volt a telefonszámom, el akarom adni ezt a cipőt. És akkor egy férfi elkezdett telefonálni, hogy nagyon érdekeli. Amúgy szívesen megveszi, meg hányszor használtam, meg hogy amúgy, ha van több képem a cipőről. De nekem nem állt össze a kép az elén, és a barátommal így beszéltünk erről, hogy de hogy mit akar pontosan, és aztán kezdett kellemetlen lenni, amikor megint felhívott, hogy na, akkor szeretném tudni, hogy még ha esetleg lenne pár fotó, és ilyen hanggal.
Jézusom!
Végül is leesett nekem meg a barátomnak az, hogy leesett, hogy ő mit akar, egy, de hogy elkezdte mondani azt, hogy ha esetleg, na volt egy ilyen, ha esetleg még alsóneműm van,
ja.
Amit nem szeretnék adni, használt, együtt a cipővel, akkor ő nagyon szívesen megveszi. Na igen, akkor így a barátommal így agyaltunk azon, hogy mi lenne, ha?
Hova akarunk menni nyaralni?
2000 koronát, igen, az ilyen 200 euró. Annyit tudunk ezért kérni, nincs ott az arcom, a barátom elmenne és odaadná ezeket a pár bugyikat. És akkor ezen agyaltunk, és nagyon, nagyon koszos, emlékszem, olyan koszos érzés volt, hogy egyáltalán agyaltunk rajta, és végül is nem csináltuk meg, és mondtam, hogy köszönöm, nem. De akkor az egy ilyen érdekes agyalás volt, hogy de hol megy a határ, és tudnánk-e azzal élni, hogy a én bugyjaimit elviszi is, és aztán megyünk nyaralni.
És aztán nem csak ő, figyelj, biztos, hogy van még pár haverja, akik szintén érdeklődnek használt bugyi iránt, és még azoknak is kiárusítani, és gyakorlatilag, mint az Orange is the New Black-be, egy ilyen ringet csináltál volna a barátnőid, akik mind hordják a bugyit egy hétig, és aztán...
De az a durva, hogy most azt mondanám, hogy nem éri meg azt a pénzt, mert most van egy munkám, vagy túl sok munkám, de 15 évesen tényleg az volt bennem, hogy ez nagyon könnyű pénz. Szóval, hogy tényleg gondolkoztam rajta.
De nem bántad már a döntésedet?
Nem.
Hát lehet, hogy most nem itt lennél, akkor ha elkezded ezt a bugyi bizniszt. Nem beszélgetnénk most a bodyba.
Engem pont ez érdekel, hogy kinek mi ez a határ, és mi az, ami miatt igent vagy mond, vagy nemet mond, mert ezek ilyen nagyon meghatározhatatlan dolgok nekem.
Mm. Mm-hmm. Hát azt például tökre érzem, tehát mikor például megnéztem ezt az új J.Lo filmet, meg Cardi B filmet, ez a Hustlers, nem tudom, láttátok-e? És mindegy, egy csapat stripper csajról szól gyakorlatilag, akik így kijátszák az ilyen nagy Wall Street-i farkasokat, és lefejelik annyi pénzt, amennyit csak tudnak, főleg a gazdasági válság idején. És így gondolkoztam, mert maga a film egy ilyen tök empowering perspektívából mutatja őket be. Tehát, hogy ezek a csajok, van amelyik persze egyedülálló anyuka, kell neki a pénz, tehát, hogy azt is megmutatja, hogy így próbálnak boldogulni, és mindannyian egy ilyen diszfunkcionális családból érkeznek, és csak tényleg próbálnak talán boldogulni az életben, de hogy közben van ennek egy ilyen nagyon erős empowering része, legalábbis a film így mutatja be, és hogy én ezt, amikor néztem a filmet, akkor nagyon éltem, tehát hogy bennem így fölkelt az inner hole, és azt mondtam, na jó, csináljuk, gyerünk, pörögjünk a rúdon, és aztán meg így átgondoltam, és nekem talán ezek a creepy arcok, azok, akik ahogy te is mondtad, Anton, hogy ez az ilyen koszos érzés lenne bennem, hogy igen. Lehet, hogy például nőknek szívesen, vagy queer arcoknak szívesen strippelnék amúgy. Mert más, tudod, ez a male gaze, vagy nem tudom, ez nincs ott, és ez az, ami engem folyamatosan ér, és zavar, és az utcán, és mindenhol szembe jön, és talán ez az, ami miatt azt érezném, hogy tehát, hogy magával a strippeléssel nincs semmi problémám, inkább a mélgézzel van problémám.
De igen, itt jön ez, hogyha amúgy is szexualizálva vagyunk, ha amúgy is, tök mindegy, hogy farmer és póló van rajtunk, és jönnek azok a de sexy dick pic, stb. Ha úgyis folyamatosan jön, akkor nem okos dolog legalább pénzt keresni rajta? Kérdőjel.
Igen, az a baj, hogy itt nyilván ez... Szerintem ez egy ilyen megoldatlan egyenlet, hogy egyrészt a nők, vagy akik fenn vannak OnlyFans-en, de túlnyomó többségében nők, azok így visszaveszik a kontrollt magukhoz ezzel kapcsolatban, viszont ettől függetlenül ugyanazt szolgálják ki, ami meg nem oké a social médiában, úgy egyébként is, szóval, hogy én nem... meghallgattam, minden részleteket hallottam szerintem, de amikor arról a videóklipről, meg arról a számról beszéltetek, és ott is azt mondtátok, ugye, hogy most ez feminista, vagy most ez akkor inkább az a része, hogy... Tehát, hogy ez szerintem nagyon hasonló, hogy attól függ, honnan nézed, és ezért baromi nehéz egy olyan dolgot csinálni, akár egy platformot, vagy bármit, ami csak jó. Mert hogy mindegyiknek ott lesz a másik oldala, és szerintem nem tudom, hogy mikor és hogyan fog kiderülni, hogy most ez többnyire jó volt, vagy inkább rossz, és hogy melyik oldalt segíti jobban tulajdonképpen.
Ez tipikusan az, mint az összes többi ilyen oldal, meg ilyen lehetőség, hogy ez csak egy eszköz, és az a kérdés, hogy mint tartalomgyártó, mint pedig tartalomfogyasztó, mi az, amire használja?
Hát egyénileg igen, csak én most ilyen társadalmi szinten, meg ilyen felfogás szinten gondolom, hogy most ez akkor inkább jó lesz, hogy most itt ezek a nők empowered-ek, és ők azt csinálják, amit ők akarnak, és náluk van a kontroll, vagy még mindig inkább az fog számítani, hogy most azok a férfiak, akik amúgy is így viselkednek az interneten, most kaptak egy platformot, ahol ezt még inkább megtehetik. Szóval csak azt mondom, hogy melyik lesz nagyobb súllyal így hosszú
távon. Hogy nagy távon így a feminizmust segíteni fogja, vagy hátráltatni.
Hát, körülbelül. Amúgy nem hiszem, hogy ilyen nagy hatása lenne erre az egészre, csak hogy az, hogy mi, mint feministák, hogy álljunk ez az egészhez. Nekem ezért kellene tudnom egy ilyen definíciót, vagy ezért gondolkodom ezzel, hogy én mit gondolok erről az egészről, hogy most akkor ez hogy van. De, és egyébként, igen, bocsánat, hogy igen, azt mondom, hogy nők meg férfiak, mert nyilván a nők is tudnak így viselkedni, és nyilván a férfi, na mindegy, szóval nem akarom ennyire szétválasztani ezt a kettőt. De hogy az a cikk, amit olvastam, nem tudom, valamilyen...
Akkor beszéljünk a férfiakról.
Igen, kicsit. Nem emlékszem, hogy ki, ő egy ismertebb srácot interjúoltak ezzel kapcsolatban, hogy ő egy ilyen, hogy hívják a comedy, aki comedy-t csinál?
Humorista.
Amilyen
rossz ez a magyar szó.
Uh-huh. Stand-up. Igen, nem ismerem a srácot, de hogy elvileg ő egy ismert srác, és akkor vele csináltak egy interjút, hogy ő is fent van OnlyFans-en, és hogy ez így hogy zajlik, meg hogy működik, meg hogy ő miért csinálja. És ahogy olvastam azt a cikket, egészen szimpatikus lett ez a rendszer. Tehát, hogy az ott tényleg az volt, hogy otthon van egy magányos szingli nő, miért ne fordulhatna ő is ehhez a platformhoz, és miért ne alakíthatna ott ki akár egy hosszabb távú kapcsolatot egy férfival így, és a férfi miért ne lehetne ott, és árulhatna képeket saját magáról. Szóval, hogy...
De ez a csávó erotikus képeket?
Igen, azokat tett fel, de hogy alapvetően nem ez a munkája, de ezen a platform, tehát mint egy influencer vagy híresség, aki tök más csinál, de ezen a platformon meg így jelenik meg, ő is ilyen szexuális.
Gondolom csettelt a nővel, meg így.
Igen. De hogy képeket is küld, meg azt is kirak, meg mindent. Szóval, hogy nagyon furcsa, hogy ezt a cikket úgy olvastam, hogy de jó, ez milyen egy jó lehetőség, és mennyire más, amikor így ez fordítva, tehát hogy máshogy apostrofálom ezt az egészet. Hogy ti erről mit gondoltok, igen, hogy a férfiak az OnlyFans-en is?
Nekem meg annyi erről, hogy a férfiakról annyit olvastam, hogy sok pornósztár, férfiak, ők általában a pornóban konkrétan csak egy fasz. Szóval nem látszik az arcuk, nincs személyiségük, nem emberek, hanem ők csak... Igen. És hogy ez az, ami változott OnlyFans-en, hogy van egy profiljuk, van egy személyiségük, van egy szóval létező emberek lettek, és hogy ez viszont érdekes, hogy van egy ilyen oldala is.
Tehát, hogy kevésbé vannak tárgyasítva, mint ahogy a nők is sokszor. Igen. Igen.
Igen, ez már egészen oda vezethető vissza, hogy a férfiak hogyan és mennyiszer szexualizálják a nőket, és hogy a nők a férfiakkal kapcsolatban ezt hogyan teszik meg. És hogy alapvetően ez megint csak az, hogy mi mondjuk veszélyként foghatunk fel bármi ilyen jellegű dolgot, míg a másik oldalról meg teljes mértékben elfogadott, és hurrá is csináljuk, és mit tudom én. Tehát, hogy az nincsen benne emberek gondolataiba így alapvetően, hogy hogyha én nőként ilyen tartalomért fizetek, akkor majd én zaklatni fogom, de hogy a fordított esetben meg egyből az van, hogy basszus, biztos zaklatni fognak.
Ja. Hát igen, mert ugye a mindennapi megélt tapasztalatok alapján azért igen, a statisztika azt mutatja, hogy talán az jobban előfordul, hogy férfi nőt. De ez nagyon érdekes szerintem, amit mondtatok, hogy feminizmus már, vagy így gyakorlatilag a feminizmusnak a két ágáról is van szó, nem? A szex negatív és a szex pozitív ágáról, hogy akkor most tulajdonképpen a szexmunka az mi? Tehát, hogy lehet-e egyáltalán etikusan csinálni? Lehet-e egyáltalán igen, ebből tőkét generálni úgy, hogy te ne csak... Tehát, hogy igen, ez a két ága a feminizmusnak gyakorlatilag, és ebben én sem tudom, hogy valaki vagy többen is írtak nekünk, hogy akkor mi most mit gondolunk a szexmunkásokról, meg mit gondolunk a prostitúcióról, és hogy ez egy ilyen nagyon komplex kérdés, mert egyrészt sosem voltunk benne, vagy sosem voltunk részei, és úgy azt érzem kicsit, hogy így kívülről a pálya széléről így megmondani, azért eléggé komfortos, és tök más szerintem az, aki mondjuk már egyébként is halálra kereste magát Instagramon, átment OnlyFans-re, ott is halálra kereste magát, és a, nem tudom, negyedik Lamborghini-ét veszi, mint az, aki mondjuk Bulgáriából, Romániából, Magyarországról ki lett ajánlva, és az egész családját támogatja abból a bevételből még, amit megszerez. Tehát, hogy van egy ilyen tök kizsákmányoló oldala az egésznek, és talán nem ugyanazokon a szinteken lehet szexmunkáról beszélni, vagy nem tudom, hogy ez így mennyire.
Persze, abszolút, ez ott van, hogy a szex pozitív része, amikor valakinek tényleg ez egy ilyen empowering dolog, hogy karrier szinten, tevékenység szinten is ő ebbe komfortosan érzi magát, és megéli saját önmagát, meg ott van a másik oldala, aki mondjuk rá van kényszerítve, és hogy ott pedig tényleg a nem etikus formája ennek megjelenik, és hogy az viszont inkább negatív vonatkozása. De engem az a része is érdekel, hogy mondjuk azok, mi azok, akik nem veszünk részt szexmunkába, hogyan gondolunk erre, hogy aki nagyon ellenzi, kicsit az az érzésem, hogy ők a nőiségüket érzik veszélyben. És az, minthogyha azt éreznék, hogy a nőiségük van megkérdőjelezve ezáltal, hogy ha én nőként nagyon ellenzem a szexmunkásokat, akkor miért érzem úgy, hogy én kevesebb vagyok attól, hogy ő megmutatja a testét. És szerintem ez is egy ilyen nagyon, nagyon komplex érzelmi, meg gondolati dolog, és ezért van az, hogy én ebbe az egész témába nem tudom megtalálni a helyemet, mert ugyanazon szituációkról látom a pozitívat, látom a negatívat, és nem tudok egyértelműen elhelyezkedni, ami meg persze azért nagyon jó, mert indíthat ilyen beszélgetéseket, és lehet ilyen gondolatkísérleteket végrehajtani, és szerintem nem is kell egyébként, hogy valahova álljunk ezen a területen.
Uh-huh. Igen, nem kell. Meg én valahol egyébként úgy tudom elhelyezni magamat, ahogy Svédországnak, vagy a svéd modell szerint, hogy magát a szexmunkát megvásárolni, ha jól tudom, Svédországban ez van, hogy illegális, viszont szexet árulni pedig dekriminalizált, tehát hogy az pedig nem. Tehát, hogy itt kvázi a szexmunkásokat védi, az, aki igénybe veszi a szolgáltatást, az pedig bünteti. Tehát, hogy nekem ez az egyik része. És hogyha már arról van szó, mert ugye a szex negatív feministák szerint az a probléma, ugye, hogy magát a női testet, mint tárgyként ki van árusítva, és ebből nem szabadulhatsz ebből az ördögi körből, és innentől kezdve ez egy rossz dolog. Picit azt érzem, hogy a kapitalizmusban gyakorlatilag mindenki van árusítva, tehát hogy gyakorlatilag mindent a testeddel, az időddel, a személyes, nem tudom, minden áldozol a rendszernek, tehát hogy ezért kicsit nehéz ezt szétválasztani, hogy akkor most itt a női test is konkrétan ki van árusítva. Persze más módokon, mint hogyha én, nem tudom, irodai munkás vagyok nyilván, de hogy ott is rámehet az egészségem, mentális, pszichés, stb. Ja, szóval, hogy én is azt érzem, hogy ez egy tök komplex téma, és hogy nem kell állást foglalnom. Alapvetően maga talán ott van a probléma ugyanaz, mint a marihuánának a legalizálásával, nem, hogy a szex az nagyon ki lett tolva egy ilyen perifériára, és hogy semmilyen filmben mondjuk nem mutatunk, tehát rögtön mindent úgy kipecsételünk, hogy ez most 18-as, ez stb. Tehát, hogy egy kvázi hétköznapi szex jelenetet nem tud megmutatni egy film, mert hogy az és nem tud különbséget tenni erotikus jelenet, tehát hogy azt már rögtön annak bélyegzi, hogy oké, akkor ez már tiltó kategória. És nagyon, nagyon igen, letiltja erről az embereket, és ugye ez valahogy kisodródott az egész pornó egy ilyen illegál, titkos, stigmatizált valamivé. Picit ezt érzem ezzel kapcsolatban.
Igen, de ha már ezt felhoztad egyébként, akkor csak így nagyon röviden arról is érdemes beszélni, hogy az Instagram mennyire tartja távol magát, például a melbimbóktól, meg minden olyan dologtól, aminek bármiféle köze lehet ahhoz, hogy ez most egy szexualizált jellegű tartalom. És a YouTube-ban is ugyanez a helyzet, tehát ha csinálsz egy videót a menstruációról például, ami könyörgöm ne legyen már egy ilyen téma, akkor van, hogy nem tudod monetizálni a videót, vagy tehát hogy valamilyen szinten visszafogja a YouTube, mert hogy huha, ez már egy riszki dolog. Tehát, hogy a különböző social media platformok is nagyon ezen az oldalon vannak, amit mondasz, tehát hogy nagyon szétválasztódik ez a két dolog, ami meg szerintem nem jó. Nem azt mondom, hogy lehessen mindent, ahogy csak akarja az ember, de hogy azért több olyan...
Így ember OnlyFans a képen.
Több olyan...
És ezt használta ki, igen, gyakorlatilag az OnlyFans, ezt a rést, ami a társadalmi berögződésekből adódott, mert hogy azért nehogy, tehát hogy lehessen már egy mellbimbót, egy női mellbimbót természetes kontextusában megmutatni, tehát hogy az még egy gyerek is bármikor látja, ha elmegy egy úszodába, és lát nőket körülötte öltözni, tehát hogy ez szerintem nem az a kategória, mint hogyha én most, nem tudom, fétis igényeket szolgálnék ki Instagramon, és célzottan.
Arról nem is beszélve, hogy ugye különbséget tesznek férfi és női mellbimbó között.
Igen, igen.
Tehát ez is benne van. Én egyébként annak a részének nagyon-nagyon örülök az OnlyFansnek, hogy egy ilyen biztonságos falat tudnak szexmunkások maguk köré építeni, mert amik a legnagyobb problémát jelentik az ő munkájukban a pandémia előtt, vagy amikor ilyen van-on-van prostitúcióról beszélünk, hogy akár a betegségek, az egészségügyi ellátás, a fizikai bántalmazás, akár a stricik, a kihasználás, stb., hogy ezek gyakorlatilag így kikerülnek a rendszerből. Tehát persze egy csomó más probléma, meg csomó más negatív lehetőség ugyanúgy bejön, de legalább ezek a részei, amik pontosan azok a problémák, amikkel foglalkozni kéne, és megoldani gyakorlati szinten, jogi szabályozás szinten, de nem teszik meg, ezeket a veszélyeket tudtuk valamilyen szinten eliminálni az OnlyFans-zel.
Még egy dolog jutott eszembe, most nem a szexmunkásokat illetően, hanem akik egyébként más dologgal keresik a pénzüket és regisztrálnak OnlyFans-re, hogy több olyan videót is láttam, aki párkapcsolatban él. Uh-huh. Amellett, hogy használja az OnlyFans-t. Ti erről így mit gondoltok?
Megcsalás Ja, vagy lehet, de hogy közösen? Mert hogy az is egyedül, más kategória, igen. Nem, amikor közösen.
Nem, ő egyedül.
Van a Horrible Decisions podcast, és ott pont arról beszélnek, hogy az egyik csaj rájött, hogy a férje OnlyFans-en fizet, és akkor a csaj úgy döntött, hogy akkor én is elkezdek OnlyFans-ezni, és akkor így változatot életem.
És akkor találkozunk össze az online térben, majd egyszer csak szembe jössz.
OnlyFans-en létezni, vagy fizetni valakinek, az megcsalása?
Igen, mert ilyen szempontból azért más, mint a pornónézés, mert hogy ez egy személyes kapcsolat, igen. Főleg, hogyha úgy fizet,
de nem
hogy beszél
nem
feltétlen, de lehet az. Tehát érted, ha most csak így ezt átgondolod, hogy te abban a helyzetben vagy, hogy mondjuk a párod valakivel rendszeresen beszél, tehát hogy azért az nagyon más, mint hogyha tudod, hogy pornót néz nyilván.
Igen, és ez itt már megint annak a kérdése, hogy érzelmi vagy fizikai szempontból ki mit tekint megcsalásnak, ez a szokásos kérdés, hogy mi a rossz, hogyha szerelmes lesz valakibe a párod, vagy hogyha egyszer szexel valakivel.
Mind a kettő rossz.
Na, hogy kinek melyik mennyire. Mert hogy például egy csomó pornószínész is van, aki mondjuk kapcsolatban él, és teljesen
de neki az
okay.
A munkája, tehát akkor már is beszéltünk, hogy egy színésznek smárolnia kell valakivel egy jelenetben, és nyilván amúgy házas, tehát hogy azért vannak ennek...
Jó, de aki OnlyFans-en tartalmat gyárt, annak is az a munkája.
Jó, de szerintem
láttam a pillantásodat, hogy miért más? Miért
mert
más?
Akkor is más az, hogy valakinek amúgy is ez a munkája, és mondjuk úgy megy bele egy párkapcsolatba vele valaki, hogy én tudom, hogy te egy pornószínésznő vagy, meg az, hogy én amúgy YouTube videókat csinálok, de most mit szólsz, ha elkezdek képeket küldeni a mellemről vadidegen embereknek, érted?
Tehát, hogy... De ez már megint az a kérdés, hogy a kapcsolat közben akarod elkezdeni, vagy már a kapcsolat előtt is csináltad. Nyilván sokkal egyszerűbb, amikor már a kapcsolat előtt is ezt csináltad, mert akkor it's part akkor of the package.
De hogy utána az mennyire csak a saját döntésed, ha benne vagy egy hosszú távú elkötelezett kapcsolatban, érted? Hogy mit csinálsz a testeddel? Igen, van a saját döntésed, mert a tiéd, de közben mégis úgy érzem, hogy nem teljesen.
Hát egy nagy változás mégis. Van, ha... Persze, amit meg kell beszélni a pároddal, gondolom, szóval, hogy...
Igen, egyéb szóval is.
Illetve a másik persze, hogy megcsalás-e pornót nézni, és megcsalás-e mondjuk OnlyFans nézni, és ezek a határok mindenkinél máshol vannak, és nagyon nehezen definiálható határok ezek.
Van, aki szerint megcsalás pornót nézni?
Igen, van, aki szerint.
Igen, van, aki szerint. Igen. És az a durva szerintem, hogy az az őrült a mostani világunkban, hogy basszus, nem tudom, azért nem nagyanyáinknak nem kellett ilyen problémákkal megküzdeni, hogy minden hónapban jött egy új platform, amihez hozzá kellett igazítani a kapcsolati etikájukat, hogy várjál, most akkor megjelent egy újabb, ami szürke zóna, mert hogy tulajdonképpen akkor ez most pornográf, de hogy ha meg neki fizesz direktbe, az meg etikusabb, mint hogyha Pornhubon nézni, tehát végülis támogatod azt a nőt, akkor most mi legyen? Szóval, hogy ez...
De helyette nem volt jogok szavazni, szóval kicsit más problémák volt.
Na jó, szóval én nem tudom, én nem tudok ebben igazán döntést hozni. Nálunk például van egy ilyen konstans diskurzus erre, vagy így beszélgetünk róla, minden új platformról, vagy új jelenségről beszélgetünk, és akkor próbáljuk ebben a rohanó világban így hozzáigazítani a kis szabályainkat. Én azért furának érezném, tehát hogy azért furának érezném, főleg, hogy azért úgy nagyjából közös büdzsén vagyunk, és akkor így tudnám, hogy így, én ott húzom az igát, és a másik oldalon meg folyik ki a pénz.
Na és mi van, ha a párod Instagramon bekövet olyan modelleket, akik nagyon sok mindent mutatnak, és mondjuk lájkol, akár kommentel is. Hol megy a határ?
Ne kommentelj!
Ez is nagyon érdekes. Van egy csaj Instán, akit imádok, annyira gyönyörű, hogy beszarás mennyire gyönyörű, és néha megnézem egy-egy képét, és úgy érzem, hogy nőiség ellenes bűn, hogy elhiteti férfiakkal, hogy valaki lehet ilyen gyönyörű. De hogy ismerek olyanokat, párkapcsolatban lévőket, nem akarok...
Férjemről beszélsz?
Nem! Nem! Meg nyilván az én párkapcsolatomban is kérdés, hogy oké, hogyha valaki ilyet követ, meg ilyet lájkol, akkor ez milyen? Szóval, hogy az oké, hogy én lájkolom, de mi van, hogyha meglátom, hogy a pasim lájkolja? Vagy mi van, hogyha meglátom, hogy a te férjed lájkolja?
Nem tudom, engem ez a like dolog, ez utoljára ilyen 21 évesen zavart szerintem. Tehát most nyilván tetszenek neki más nők. Mi történik? Szóval nem tudom, ez...
De hogy itt van, minden... hogy aktívan követ ilyen dolgokat?
Nem tudom, ez nyilván minden párkapcsolat függő elsősorban szerintem, hogy most neked mi oké, meg mi nem, de hogy azért szerintem ezek nagyon, tehát hogy az, hogy valakit lájkol, igen, szép, én is látom, semmi nem történik, ha belájkolja. De azért az, hogyha rendszeresen beszél vele, és mesztelen képeket kér tőle, azt azért megkülönböztetni.
Hogy bejön az érzelmi aspektus.
Nekem volt egy olyan bizonytalanság, hogy akivel együtt vagyok, olyan nőket követ, aki nagyon messze áll tőlem, ha már kategorizálunk, ahogy megtanultunk kategorizálni magunkat, meg egymást, hogy olyan típusú nőket követ, amik tényleg nem az én kategóriám, quotation mark, és attól bizonytalan lettem. Szóval én például ezzel találkoztam.
Hogyha én vagyok egy hatos, és ő követ egy tízes, akkor ez mit jelent a kapcsolatunkra nézve?
De amúgy ez azért fura, mert hogy én például egy queer nő vagyok, és most, hogy mondtátok, hogy kiket láttatok Instagramon, csajokat, rájöttem, hogy azért én követek ilyen Instagram accountokat, amik fél erotikusak, és nagyon... számomra nagyon esztétikus nők posztolnak értékes gondolatokat, meg szép fotókat, és nem tudom, én soha nem kaptam vissza hogy mi az, hogy én ilyeneket követek, de azért azt gondolom, hogy az már egy kicsit...
Pedig a párod sosem lesz egy tízes nő.
Igen, szóval, hogy én ezt nem kaptam vissza, tehát akkor úgy vagyok például, hogy amit én megengedek magamnak, akkor sajnos azt hát a másiknak is meg kell engednem, különben nem lenne fair a játék. Úgyhogy azt gondolom, hogy persze ez belefér, ez kicsit olyan, hogy hát nézni szabad, azért az előfizetés igen, tehát hogy amikor az ember már úgy érzelmileg investál a dolgokba, és úgy rendszeresen, nem is tudom, kommentel, meg irogat, meg úgy kialakít egy kapcsolatot azzal az illetve, amikor csak az online personájával is. Nekem az már úgy kicsit rezgős a léz. De mondom, ez egy dilemma, mert hogy ott van az etikus pornó része, hogy akkor igazándiból a pornóért fizetni kéne, és csak azok az etikus pornok, vagy nem tudom, amik nem online keringenek a térbe, szóval jobb, hogyha mondjuk így sutyiba két perc alatt masztizmunkra, és aztán elfelejtve az egész, vagy az, hogyha igenis támogatjuk ezeket a platformokat. De én arról azt gondolom, hogy talán ehhez kéne egy szélesebb normalizálása ennek az egész szex témának, és akkor tudnánk azt is, hogy mik ezek az etikus vonatkozások, és hogyan tudunk etikusan, nem tudom, szexuális tartalmat fogyasztani.
És itt meg már bejön az, hogy mi az, amit már inkognitó módban nézel meg online, és mi az, amit még nem. Tehát, hogy mennyire akarod, hogy kövessen, mit vársz, milyen hirdetéseket fogsz látni, vagy ki fogja megnézni a keresési előzményeidet. Szóval, hogy van az a szint, hogyha mondjuk nem arról beszélünk, hogy pornó, mert azért pornóra én azt mondom, hogy az emberek 99%-a azt inkognitó módban nézi. De mi van, hogyha mondjuk, nem tudom, szexi játékot akarsz nézni, hogy akkor az a saját fejedben dől el, hogy számodra mennyire vannak ezek normalizálva, hogy rámersz keresni nem inkognitó módban, vagy még arra is csak inkognitó módban? Hogy hol vannak ezek a határok, hogy a szexualitásnak, meg az erotikának mi az a része, amit úgymond még publikusan felvállalsz, és mi az a része, amit még saját magad előtt is így sutyiba, sötétbe keresel csak rá?
Igen. Ez egy jó
kérdés.
Én
csak azt tudom, hogy nagyon furcsa videókat ajánlott nekem a YouTube, miután megnéztem egy csomó OnlyFans, meg ennyit kerestem a lábamban videót, úgyhogy azt lehet, hogy jól lett volna inkognitóval nézni.
Na és ha csinálunk egy ilyen kísérletet, igen, hogy OnlyFans oldalt kezdünk, akkor megvan a Pussy and Feet.
Uh-huh. Igen, nekem az lesz. Jövő héten lesz időm, elindítom. De most kicsit félek, hogy ez most már mindenki tudja, hogy ez egy scam, és ezért nem fognak pénzt adni érte. Holott az lenne.
Hát, ugye, a magyar közönséget tudni fogja, de ott van az egész külföld. Még tudsz igen, keresni.
Az egész igen, világ, igen, a lábaid előtt ember.
Szó szerint.
A macskád nem bejelölt, de
igen. Csak az jutott eszembe, hogy ezt is ti küldtétek, és a hallgatóink küldték DM-be, hogy vannak párok, akik nem feltétlenül OnlyFans, de hogy úgy egyáltalán együtt vágnak bele egy ilyen erotikus karrierbe. És hogy nekem például, hogyha lehetne, vagy ha kellene választani, tegyük föl, akkor az egy ilyen sokkal incsiklandozóbb dolog, vagy számomra az egy ilyen más téma, vagy nem tudom, hogy ti hogy éreztek ezzel kapcsolatban.
Nézőként, vagy úgy, hogy benne lenni?
Megcsinálni. Úgy éreztem talán, hogy az egy ilyen közös projekt. Nem? Vagy egy ilyen játéktér. Vagy nem tudom, nem érezni magam annyira magamra hagyatva az egészben.
Én láttam is ilyet, jaj, most nem állunk neki, jó? Egy ismerősöm látta, és talán hallottam, hogy Pornhubon is vannak olyan videók, ahol egy effektíve az életben is egy pár, és feltöltenek csak egy ilyen tízert gyakorlatilag, ahol még így nem mennek bele nagyon a dolgokba, csak kicsit a dolgokba, hogy felkeltsék az érdeklődésedet, és ott van, hogy OnlyFans-en pedig megnézheted a továbbiakat. Szóval ez is tök érdekes, hogy ők nem pornószínészek, de hogy ez a kettőjük közös dolga igazából, és az már valahol a kapcsolati szinten egészen más érzet, mint hogyha valaki egyedül csinálna, ami ugyanez, hogy együtt pornót nézni sokkal izgalmasabb dolog, meg az már egy közös dolog, mint hogy valaki csak egyedül külön pornót néz. Szóval ezt valamennyire értem, hogy mit Luca mondasz, hogy az már egy ilyen, nem, nagyon jó szót használtál, mit használtál? Incsiklandozó? Valami ilyesmi szót használtál rá.
Hát ez amateur porn amúgy.
Hogyha valakik így közösen vágnak bele ilyen kalandokba.
Igen, hogy az lehet egy ilyen szexi dolog, lehet a része a szexnek, hogy így felvesszük.
Igen, ugyanúgy tartalomkészítőként, meg tartalomfogyasztóként is.
Nem tudom, ez fura, mert azt értem, amit mondtok, hogy ez egy sokkal, amiatt, hogy valóságosabb, lehet, hogy sokkal szexibb mondjuk egy ilyet nézni, meg azt is értem, hogy valakinek szexi ezt felvenni, de én egy picit elítélem azt, hogyha valaki ennyire a saját személyes, valódi, igazi szexuális életét így kirakja másoknak. Mert nekem abban pont, hogy az attól izgi, külső szemlélőként, hogy az egy intim dolog, az igazi, az csak a tiétek. És nekem ezért ez egy kicsit fura, hogyha valaki ezt így... Szóval akkor mi marad
nekik? Van-e kink?
Nem tudom.
De szóval, hogy van ilyen kink már, mint hogy voyeurizmus, meg hogy egyáltalán, uh-huh. hogy téged is az izgat, hogy mások látják, szóval, hogy lehet, vagyis igen, el tudom képzelni, csak aztán ott is beüthet a rutin basszus, tehát, hogy nem az, hogy akkor most mennünk kell az irodába, hanem már megint föl kell vennünk azt az análszexet, na gyere. Szóval, így.
Hát még itt is kérdés, bocsánat, hogy ők egyébként szexmunkások, viszont csak ilyen videókat vállalnak, és ebből keresnek pénzt, vagy ők marketingesek, meg könyvelők, akik egyébként ezt csinálják, és ha az utóbbi az igaz, akkor a főnökük megnézi a... Szóval, hogy nekem ez a bajom, hogy ha már valami ennyire igazi, akkor azt így hogy kezeled ilyen szinten, hogy most ez így mi?
Megint csak ez a kérdés, hogy mikor válsz igazán szexmunkássá, akkor, hogyha nem tudom, eléred, hogy havonta $3,000 keresel vele, és 2800-nál még nem, vagy hogy felmondtál a 8 órás munkádba, és csak ebből keresel pénzt, vagy hol van?
Hát nem tudom, mi a határ? De neked nem lenne furcsa, ha a könyvelőd egyébként pornószínész lenne közben? Vagy az orvosod?
Nincs könyvelőm, ha valaki tud ajánlani könyvelőt, akkor... Nem tudom, hogy éreznék. Mivel nem voltam még ilyen helyzetben, nem tudom, hogy éreznék. És egyébként elképzelhetőnek tartom, hogy ismerek olyan embert, aki csinál ilyet. Tudom, hogy ismerek ilyen embert távolról, aki csinál ilyet.
Nekem egyébként az egyik osztálytársam volt egyetemen, aki pornózott, és tök érdekes már, hogy így volt egy közös óránk, mindenki ült benn, és akkor elkezdtek róla egy sudolózni az emberek. És így eljutott hozzám is a pletyka, hogy nem tudom, XY pornózik. És akkor még így 20 évesen, tudjátok, ez egy ilyen nagyon nagy dolog volt, hogy úristen, tényleg? És mi a művész neve? És volt, IMDb-n is fönn volt, tehát hogy így ott volt, mint művész, mint pornószínésznő. És hogy akkor ez ilyen nem piszkált senki, meg nem tudom, csak hogy így az volt az első ilyen találkozásom az, hogy wow, itt van egy húsvér ember, aki amúgy meg felnőtt filmekben játszik, és aztán rájöttem, hogy annyira nem is nagy dolog, meg aztán volt, aki escort csaj volt, meg nem tudom, és voltam, hogy good for her. Igazából nem tudom a hátterét, fogalmam sincs, hogy miért vágott bele, hogy vágott bele, mi a motivációja vele, szóval, hogy ennek alapján így senkit nem ítélnék meg, csak talán az, hogy mennyire ki van tolva tényleg így a szélre ez a szex téma, annyira vicces, hogy amit mondtatok, hogy mi van, ha megtudnád az orvosodról, vagy mi van, ha megtudnád a könyvelődről, tudod? Tehát most mi van, ha megtudnád, hogy nem tudom, van valami vicces vagy furcsa kinkje, akkor...
Én úgy érzem, hogy semmi köze ahhoz, amit csinál. Mármint, hogyha egy jó orvos, akkor engem nem zavar, hogy amúgy mit csinál.
Sőt, csodálnám az időbeosztásáért, hogy még erre is.
Na, és azt mondom, hogy elítélném, inkább csak abból kiindul, amit mondtatok, hogyha azt látnám, hogy a könyvelőm a feleségével, tehát hogy az egészet így összevonom, tudjátok, hogy ez egy nagyon valódi, és még ismerem is, és még nem tudom mi, az nekem már lehet, hogy egy picit is sok lenne. De nyilván mindenki azt csinál, amit akar, ami nem bánt másokat, ebben egyetértek.
Nekem az a kérdésem így a beszélgetés végére, hogy lett-e valamilyen fajta válasz valakinek, tisztább lett ez a téma, vagy csak több kérdés lett-e belőle?
Nekem tisztább lett, hogy nagyon sokféle dolgot gondolok és érzek. És az, hogy egyébként így, hogyha lenne sok pénzem, én lehet, hogy fogyasztanék OnlyFans tartalmat. Nem feltétlenül ennyire szexuális jellegű, de mondjuk...
Lábakat.
Nem lábakat. De hogy engem érdekel maga a platform, és hogy ott mik vannak, milyen tartalmak vannak, milyen emberek vannak, és ezzel kicsit felfedezni, hogy nekem mik a határaim, hogy mi az, ami már belefér, és mi az, ami még belefér tartalomfogyasztóként.
Én is azt gondolom, hogy minél többet tudok, annál több a kérdésem, mint általában minden témával kapcsolatban, de egy dolog biztos, hogy én nem fogok regisztrálni is semmilyen módon az OnlyFans-re.
Engem nagyon zavar, hogy nincs app. Akkor már sokkal előrébb járnék ebben a kalandban, hogyha lenne app.
Szerintem hamarosan lesz. Szóval kitartást kívánok mindenkinek, aki az applikációra vár.
És ti hogy vagytok ezzel?
Nekem is csak kérdések amúgy egyenlőre. De jól esett beszélni róla és agyalni együtt. És köszönjük, hogy beszélgetetek.
Mi? Nagyon köszönjük.
Nagyon jó volt.
Igen, nagyon élvezetes volt. Én is azt gondolom, hogy így folytatni fogjuk. És tök jó ebbe beleásni magadat. És egyébként megszólaltatni mondjuk később érintetteket is szerintem. Tök érdekes lenne erről egy elperegyes szempontot meghallgatni. Igen, úgyhogy ez a jövőbeli.
Meg hát folytatjuk a beszélgetést online is, Instagramon. Igen. Ahol csak tudjuk.
Igen, nagyon jó volt, úgy veletek basszus annyira elszállt az idő.
Hát reméljük, hogy majd ti is még visszajöttök hozzánk, főleg így online. Nem nagyon tudunk vendéget hívni, de nektek van szuper jó mikrofonotok, úgyhogy, úgyhogy biztos találunk egy csomó témát, amire nálunk is lehet beszélgetni.
Igen, abszolút. Én nagyon jól éreztem magam veletek.
De jó.
És szívesen jövünk.
Igen. Szuper.